Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 659. énekünket a Krisztusod énekem című énekeskönyvből. A 659. számú ének így kezdődik: Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Mózes második könyve 20. részének első 17 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Mózes második könyve 20. részének első 17 verséből így szól a mi Urunk igéje. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel jöttünk most el ide, erre az Isten tiszteletre, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten, de megőriztél az elmúlt esztendőkben is, és többen úgy lehetünk most itt együtt, hogy visszatekintünk a konfirmációnk óta eltelt esztendőkre, és meglátjuk azt, hogy mi mindenen át segítettél bennünket kegyelmeddel, szereteteddel. De így jövünk eléd minden gondunkkal és bajunkkal is, hiszen nálad van megoldás ezekre, és te arra is bátorítasz minket, hogy minden gondunkat rád vessük, mert neked gondod van reánk. Így hozzuk eléd gyászunkat és szomorúságunkat, és hozzuk eléd mindazt, ami ott van most a szívünk mélyén, mert te pontosan tudod, mire van nekünk szükségünk, és elénk adtad igédet, hallhattuk most is a te törvényedet, a 10 parancsolatot, amely ott kellene, hogy lüktessen mindannyiunk szíve mélyén, és bizony meg kell vallanunk, hogy sokszor ezt is figyelmen kívül hagytuk, nem figyeltünk rád, nem követtük a te parancsaidat, és szembefordultunk a te akaratoddal. Most bűnbánó szívvel és töredelmes lélekkel is jövünk eléd, és kérjük, légy kegyelmes és irgalmas hozzánk. Tedd a szívünket készé az ige meghallására, befogadására és megtartására, hogy jó földbe esett magként megteremhessük a lélek gyümölcsét, a megtérés gyümölcsét, és az életünk részévé váljék mindaz, amit hallunk tőled, és amit a szívünkbe zárunk. Lelked által légy itt közöttünk, tedd világossá és érthetővé akaratodat, és adj készséget a szívünkbe, hogy azt komolyan is vegyük, és életté váljék bennünk. Amen. Az ige hallgatására készülve az 512. ének második versét énekeljük. Az 512. ének második verse így kezdődik: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi ige szakaszunkban van megírva, közelebbről a Mózes második könyve 20. részének 4., 5. és 6. versében. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűrölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Kedves testvérek, az elmúlt héten kezdtük el azt a sorozatot, hogy sorra vesszük a 10 parancsolat igéit. A múlt héten a konfirmáció alkalmával az első parancsolatról hallhattunk, ahol Isten bemutatkozik a népének, igent mond az övéire, és azt várja, hogy mi is igent mondjunk ő neki. És azt parancsolja, hogy ne is legyen más Istenünk ő rajta kívül. Most a második parancsolat kerül sorra, amely lényegében az első parancsolat folytatása, annak a részletes kifejtése. A római katolikusok és evangélikusok úgy számozzák a 10 parancsolatot, hogy ezt a kettőt egybeveszik, és ez
ott az első parancsolat, és a végén veszik ketté azt, amit mi egynek veszünk, ugyanis a Bibliában nincsen beszámozva, hogy honnantól kezdődik egy parancsolat, és többféleképpen is érthető. Tehát arról van szó, hogy nem lehet más Istenünk az igaz egy Istenen kívül, nem imádhatunk kézzel csinált bálványokat, de még ha magát az élő Istent is próbálnánk kiábrázolni, akkor is hamis képet kapnánk, és ezzel a bálványimádás bűnébe esnénk. Azt mondhatnánk erre, hogy ó, hát én nem készítettem soha bálványképet, nem borulok le semmiféle kőből vagy fából faragott Isten szobor előtt. Én nem vagyok olyan, mint az ószövetségi Izrael népe, akik hol aranybórjút imádtak, hol meg a Baal szobrokat, istenségeket. Mi mentesek vagyunk ettől, hiszen nincs a kertünkben áldozóhalom, ahol tömjéneznénk ezeknek a kitalált isteneknek, és úgy megnyugtatjuk magunkat, én soha nem is imádkoztam senki máshoz, egyedül csak Istenhez. Mielőtt azonban nyugodtan hátradőlnénk a székünkben, és azt mondanánk, hogy ezt a parancsolatot sikerült mindenestül megtartanunk, gondoljuk csak át, hogy ott van-e Isten életünkben az őt megillető első helyen. Mert mihelyt nem ő irányítja a terveinket, mihelyt nem ő rendezi az elgondolásainkat, szavainkat, cselekedeteinket, mihelyt nem ő van ránk a legnagyobb hatással, a legerősebb befolyással, azzal már is valaki más, vagy valami más került az Isten számára fenntartott helyre az életemben. És akár a szerencsétől várom a boldogulásomat, akár a pénz szeretete határozza meg a lépéseimet, ezáltal a bizalmamat már nem tudom teljesen Istenbe vetni, és nem szeretem őt úgy teljes szívemből, teljes lelkemből, ahogy a 10 parancsolat összefoglalásában mondja Jézus, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. A mi hitvallásunk a Heidelbergi K.T. nagyon jól érthető módon fogalmazza meg ezt, amikor fölteszi a kérdést, hogy mit követel Isten ebben a parancsolatban tőlünk. Azt, hogyha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buzgón tartsak távol magamtól, és kerüljek minden bálványimádást, varázslást, babonát, szentek vagy más teremtmények segítségül hívását. Az egy igaz Istent pedig helyesen megismerjem, csak ő benne bízzam, teljes alázattal és béketűréssel minden jót egyedül tőle várjak, őt teljes szívemből annyira szeressem, féljem és tiszteljem, hogy inkább a teremtett dolgokról mondjak le, mint sem legcsekélyebb mértékben is akarata ellen vétkezzem. Nagyon jól összefoglalja, hogy itt nem csak egy tiltásról van szó, hogy nem szabad más isteneket imádni, hanem a szívünknek kell egészen ráhangolódni arra, hogy Isten legyen az egyetlen Úr az életemben, és ne legyen más ezen kívül. És most nekünk Isten igéje fényében bele kell néznünk abba a lelki tükörbe, amit Isten törvénye elénk tart, és kérdezzük csak meg, ki vagy mi van életemben az első helyen? Isten? Vagy valami más, vagy valaki más? Honnan várom a boldogságomat? Kiben tudok a legjobban megbízni? Tényleg Istenben bízom teljes szívemmel? És mennyire ismerem Istent? Biztos, hogy helyesen ismerem őt? Nem lehet, hogy azért kellett csalódnom benne, mert félre ismertem őt, és akit én magam elé képzeltem, az valójában nem is ő volt. Lássuk hát meg Isten szemével, hogy vannak-e bálványaink, vagy a szívünk már egészen az Úré. Olyan könnyen kimondjuk valamire, hogy imádom, például egy finom ételt, vagy egy rajongásig szeretett személyt. Pedig bármennyire is szeretjük az unokánkat, vagy a mama főztjét, nem mondhatjuk rá, hogy imádni való, mert a Szent Háromság Istenen kívül nincs sehol semmilyen más imádni való. Lehet, hogy mi nem térdelünk le egy tárgy előtt, és nem borulunk előtte arcra, vagy nem imádjuk úgy, mint az Ószövetség korában olvashatjuk a Biblia alapjain. Ám ha a hitünk csak egy kicsit is kötődik valamihez Istenen kívül, akkor már nem tudunk teljes szívvel Istenben bízni. Lehet, hogy közülünk is próbálkoztak diákkorunkban azzal, hogy a dolgozatíráshoz magunkkal vittük a kabala babát, és aki ilyet tesz, az mondhatja ugyan, hogy ezt csak szokásból csinálja, valójában abban bízik, hogy amíg ez nála van, addig nem lehet baj. És ott ez a magával hozott biztosíték, ez a bábú a biztosíték arra, hogy ez a dolgozati írás akkor sikerülni is fog. Nem csak ilyen módon, de bármilyen babonás tárgyhoz kötődhet a hitünk. Úgy mondta valaki, hogy a hitünknek csak egy kapaszkodója van, mint ahogy a kémiából tanultuk, hogy vannak olyan elemek, amelyeknek csak egy vegyértékük van, és egy valamihez tudnak kapcsolódni, kötődni. Így van a mi hitünkkel is, hogyha már valamivel lefoglaltuk a hitünket, akkor többé nem tudunk mivel Istenbe kapaszkodni. És a babonák mind ilyen kötődési pontok. Elhisszük valamiről, hogy szerencsét hoz, vagy szerencsétlenséget, pedig Istentől jön minden. Tőle jönnek az örömteli dolgok, és tőle jönnek a fájdalmas dolgok is. Maga az Úr mondja ezt Ézsaiás könyve 45. részében. Nincs más rajtam kívül, én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. A bajt tehát nem az előttünk átszaladó fekete macska vagy akármi más hozza, hanem Isten akar minket a próbákon keresztül is tanítani. És így kell nekünk visszatekintenünk erre a járványos időszakra is, amelynek még nincsen egészen vége, de Isten ezt is megengedi, és őtől lejön ez, hogy a mi hitünket próbára tegye, és ő benne tudjunk teljes szívvel bízni. Látjuk azt, hogy sok ember számára ez is egy megállt jelentett az életében. De azt is látjuk, hogy amint az első ijegységen túljut mindenki, már is éli tovább a maga életét úgy, mint eddig, Istent figyelmen kívül hagyva az életéből. Nagyon kell vigyáznunk, mert amihez nagyon ragaszkodunk, az könnyen a bálványunká válik. Az ókorban a pénz istenét Mammonnak nevezték, és már abban az időben is sokan éltek a pénz bűvöletében. Látnunk kell, hogy ma is milyen erős hatással van ránk a pénz szeretete. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és a Mammonnak. Két úrnak nem szolgálhatunk egyszerre. Ha az egyiket szeretjük, a másikat szükségképpen elutasítjuk, figyelmen kívül hagyjuk. És ránk milyen hatással van a pénz? Sokszor képesek vagyunk a pénz kedvéért lemondani a tisztességről, a becsületről, az erkölcsi tisztaságról, csak hogy több pénzhez jussunk. És Pál azt írja Timóteusnak, minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Nem a pénz rossz önmagában, hanem a pénz szeretete, a pénz szerelme, amikor kötődünk hozzá, amikor bálványunká válik. És minden bálványjá válik, ami az Isten helyére kerül. A bálvány lehet egy kedves családtagom, a gyermekem, az unokám, a szüleim, de ugyanígy bálvány lehet a tévé, az internet, az autó, a sport, a zene, és még sorolhatnánk tovább, bármi, ami az Isten helyére kerül az életembe. Van-e most olyan bálványunk, amihez túlságosan odanőtt a szívünk, és emiatt nem tudunk egészen Istenre figyelni? Van-e valaki vagy valami, akit vagy amit az egekig felmagasztalunk, rajongásig szeretünk és ragaszkodunk hozzá? Vagy van-e olyan földi dolog, ami babonás félelemmel, rettenettel tölt el bennünket, és úgy érezzük, hogy tőle függünk? Ha igen, akkor nekünk szabadítóra van szükségünk, Jézus Krisztus szabadítására. Őhozzá mindig odafordulhatunk, és vele győzhetünk a sátán, a kísértő fölött, hiszen végső soron az ördög akarja a szívünket mindenáron elfordítani Istentől. Jézust is azzal kísértette, hogy a világ minden kincsét és gazdagságát odaadja neki, csak imádattal boruljon le ő előtte a sátán előtt. Jézus pedig visszaverte a támadást azzal, hogy megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És kedves testvérek, van a bálványimádásnak egy olyan rejtett formája is, amire a második parancsolat ugyanígy vonatkozik. Ez pedig az, amikor Istent valamilyen módon megpróbáljuk kiábrázolni. Őt nem lehet semmilyen földi képmáshoz hasonlítani. Ő nem egy szakállas öreg úr, mint amilyennek például Michelangelo lefestette a Sixtusi kápolna freskóján. Jézus is így mondja, hogy Isten lélek, őt csak lélekben és igazságban lehet imádni. És nem feltétlenül lerajzoljuk, vagy képben ábrázoljuk ki, hanem a képzeletünkben is kialakul Istenről valamilyen kép. És mi képesek vagyunk arra, hogy Istent másmilyennek képzeljük, másmilyennek lássuk, mint amilyennek ő magát kijelentette. És erre is vonatkozik az, hogy ne csináljunk magunknak semmi ahhoz hasonlót, ami fenn az égben, vagy itt a földön jelen van. Én megdöbbentem, amikor felfigyeltem rá, hogy hogyan lett Izrael népe először bálványimádóvá. Az aranyborjút nem Isten helyett próbálták imádni, hanem az élő Isten földi képmásaként. És Áron kihirdette, hogy ez itt az Úr a ti Istenetek, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről. És éppen azáltal, hogy egy maguk alkotta Isten képük volt, ők maguk döntötték el, hogy hogyan imádják az ő Istenüket. Először még úgy kezdték, hogy leborultak előtte, majd pedig ettek, ittak, táncoltak, végül az egész egy féktelen orgiába ment át, aminek messze nem volt köze ahhoz, amit Isten az ő népétől megkívánt. Isten kijelentette nekünk önmagát, és azt is pontosan elénk adta, hogyan kell őt imádni és tisztelni. Ő maga előírta, hogy milyen legyen a szent sátor, a templom, a papok öltözéke, milyen legyen az Isten tisztelet, menete, liturgiája, minek kell elhangoznia egy istentiszteleten. És ha mi másmilyennek képzeljük Istent, mint amilyen ő valójában, a hamis képet alkotunk róla, akkor hamis lesz az istentiszteletünk, sőt az egész életünk is félresiklik. Például kialakítunk magunknak egy olyan Istent, akit jó Istennek nevezünk, és azt mondjuk rá, hogy ő mindent elnéz, mindent megbocsát nekünk, hiszen ez a dolga, mert mi olyan Istent akarunk, aki szemet huny bizonyos dolgaink fölött, elfordítja a fejét, amikor mi kis hazugságokkal és csalásokkal próbálunk érvényesülni, vagy amikor összeveszünk a házastársunkkal, vagy mondhatnám azt a sok bűnt, ami terheli az életünket. Mi olyan Istent szeretnénk, és olyat képzelünk magunk elé, aki ezeket mind elnézi és elengedi. Nekünk nem kell a bűnt megítélő és számon kérő Isten, hanem csak az, aki beszámítja nekünk, hogy hányszor imádkozunk, vagy hányszor megyünk el a templomba. Magunk készítünk magunknak egy olyan Istent, aki mindig megáld bennünket, aki mindig simogat az ő szeretetével, ha pedig mégsem ezt cselekszi, mégsem ezt érzékeljük, akkor felháborodunk és azt kérdezzük, hogyha Isten szeret, akkor hogyan engedheti meg, hogy ilyen vagy olyan dolgok, szörnyűségek, betegségek, járványok, háborúk megtörténjenek. És megrendül a hitünk, és azt gondoljuk, hogy Istenben van a hiba, pedig valójában bennünk van, amikor valami hasonlót gyártunk a Biblia Istene helyett, aki nem ő, csak hasonlít hozzá. Valaki ezt a hasonlatot hozta találóan, hogy az ehető gomba és a mérges gomba is nagyon hasonlítanak egymásra. Vannak olyanok, amiket a hozzá nem értő ember könnyen össze is téveszt, de óriási különbség van a kettő között, mert az egyik az a javunkat szolgálja, a másik megmérgez bennünket. Ugyanígy, ha az élő igaz Istent felcseréljük valami mással, akkor annak is meg lesz a következménye. Isten nem engedi, hogy az ő helyére más kerüljön az életünkben. Így mondja ebben a parancsolatban, hogy ő féltőn szerető Isten, és ez a kifejezés, ez ugyanazt jelenti, mintha azt mondanánk, hogy féltékeny Isten. Mert aki a házastársát igazán szereti, az nem tűri meg a hűtlenséget, sem önmagánál, sem a társánál, az ilyen értelemben féltékeny. És a Isten hűségesen szövetséget kötött velünk az ő népével, akkor tőlünk is elvárja azt a hűséget, hogy mi őhozzá ragaszkodunk teljes szívvel. A Biblia gyakran úgy beszél a bálványimádásról, hogy Isten népe más istenekkel paráználkodott, és ezt Isten úgy éli meg, mint amikor mi emberek a házasságtöréssel, a paráznasággal találkozunk. Akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassák a Bibliát naponként, ezekben a napokban Ezékiel könyvében pont ennek egy részletes leírását olvashattuk. És kedves testvérek, nem tudom, hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy ami napjainkban történik, ahol már a biológiai nemeket is fel lehet cserélni egymással, ez mind annak a következménye, hogy más került az ember életében Isten helyére. Hogy már nem tudjuk azt sem elfogadni, hogy Isten férfinak vagy nőnek teremtett bennünket, ezen is túl akarunk lépni, sőt már önmagunkat bálványozzuk. Döbbenetes az, ahogy Pál apostol írja a római levélben, akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkedést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkedést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tehát ez is annak a következménye, ha elfordulunk Istentől, ha nem ő az egyetlen Úr, akiben vetjük bizalmunkat, aki a támaszunk, aki a boldogságunk forrása, akitől függ az egész életünk. És az előbb olvasottak jelzik, hogy milyenné válik az ember, ha nem az élő egy igaz Istent imádja, azt az Istent, aki számunkra láthatatlan, és a parancsolat szerint nem ábrázolható ki. De Isten tudta azt is, hogy mi emberek milyen nehezen fogadjuk el valóságnak azt, amit nem látunk. Ezért Isten arról is gondoskodott, hogy könnyebben meglássuk és megértsük, hogy ki is ő valójában. A Szent Háromság második személye, a Fiú, emberi testet vett magára, hogy Jézus megmutassa és elénk élje, ki is a mi Istenünk. Azt olvassuk a Kolossi levélben, ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Benne láthatjuk meg Jézusban, hogy Isten milyen szent, és hogy az ő szentsége nem tűri el a bűnt. De Jézusban láthatjuk és érthetjük meg azt is, hogy milyen nagy Istennek irántunk való szeretete. Mert Jézus helyettünk halt meg a kereszten, és harmadnapra feltámadt, hogy mi is vele éljünk. Önmagát adta bűneinkért, hogy kimentsen minket e jelen való gonosz világból. Magára vette bűneinket, magára vette büntetésünket, és nekünk felkínálja a kegyelmet, felkínálja bűneink bocsánatát és az örök életet. Az úrvacsorában is egészen kézzel fogható módon lehet vele élő közösségünk. Itt a második parancsolatban olvashattunk arról, hogy Isten nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. Harmad és negyed ízig büntet. Akkor, amikor Izrael népe hűtlen lett Istenhez, akkor hol rájuk küldte az ellenséget, és akkor az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, vagy egészen el is vitte őket fogságba más népek közé, szolgaságba. És ott kénytelenek voltak megérteni, hogy egyedül Isten az, aki az ő uruk, az ő Istenük, és tőle függ az egész életük. De Isten, aki harmad és negyed ízig büntet, ezerszeresen irgalmas azokhoz ezer ízig, akik őt szeretik, akik az ő parancsolatait komolyan veszik és megtartják. És Isten ilyen Isten, akinek a szíve nem a mi büntetésünket akarja. Nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Nekünk magát Istent kell egyre jobban megismernünk, hogy őt tudjuk imádni, tisztelni, szeretni teljes szívünkből. Annak idején a konfirmációkor meg is ígértük, hogy én Jézus Krisztus igaz követője, egyházamnak holtig hűséges tagja leszek, a szolgáló közösséghez is oda szeretnék tartozni. Isten ezt az ígéretünket is hallotta, lehet, hogy gyerekfejjel mondtuk még ki, lehet, hogy nem gondoltuk annyira véresen, komolyan, mint ahogy Isten azt számon kéri tőlünk. De kimondtuk feléje. És olyan jó lenne, hogyha az Isten szeretetére és hűségére mi is odaadó szeretettel és hűséggel tudnánk válaszolni. Ha oda szeretnénk Istenhez menni, az Atyához, Jézus Krisztus által tehetjük meg. Ő mondta így, hogy senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Fogadjuk hát be Jézust az életünkbe, járjunk az ő világosságában, és tanuljuk meg tőle, hogy hogyan lehet élő módon a gyakorlatban is Istentől függő, Istenre figyelő, Istenhez imádkozó életet élni. Járjunk az ő világosságában, és így válhat valóra az éves igénk, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hogyha az életünket így látják mások, akkor ők is dicsőíteni fogják a mi mennyei atyánkat, aki egyedül méltó arra, hogy őt imádják, és őt tiszteljék. Ne legyen más Istenünk, hanem legyen a szívünk egészen az Úré. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére, énekeljük a 469. ének második versét. A 469. ének második verse így kezdődik: bűnöm láncát oldja fel kegyelmet s a hit. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hallottuk a te igédet, hallottuk a te parancsodat, tudtuk is ezt már kívülről, hiszen meg kellett tanulnunk, de meg kell vallanunk előtted, hogy olyan sokszor nem volt egészen a tiéd a szívünk. Másra figyeltünk, más szerettünk, más határozta meg a lépéseinket, más indulatok uralkodtak el rajtunk, és nem az, amit te vársz tőlünk, ami abból következne, hogy egészen a tiéd a szívünk. Rontsd le szívünk minden bálványát. Ezt kértük most az énekben, és ezt kérjük imádságunkban is. Megérdemeljük, amikor olyan bajok és nehézségek vettek körül, amit fájdalmasan és úgy éltünk meg, hogy könnyen még lázadoztunk is ellened. De tudjuk azt, hogy te ezen keresztül is nevelsz és tanítasz minket. hogy kiderüljön, mi jön ki belőlünk, úgy tudunk-e talpra állni, hogy egészen tőled várjuk a megoldást, és odafordulunk teljes szívvel hozzád, vagy pedig lázadozunk és mérgelődünk, és ellened fordulunk. Urunk, tisztítsd meg a szívünket minden olyantól, ami nem odavaló. Adj szabadulást abból, ami fogva tart bennünket. És segíts arra, hogy valóban méltóképpen viselhessük a keresztjén nevet, hogy mi krisztusiak, Krisztus követők vagyunk. Eléd hozzuk betegeinket. Most is vannak, akik kórházban műtétre várnak, vagy éppen egy műtéten estek át. Vannak olyanok, akik a járvány miatt kerültek kórházba, lélegeztetőgépen vannak, és az élet-halál határán küzdenek a megmaradásukért. Urunk, te tudod, hogy kinek miért engeded ezeket a nehézségeket és próbákat, de könyörülj, hogy a javukra váljék mindazoknak, akik keresik a te orcádat, és hozzád fordulnak ebben a helyzetben is. Így légy a betegek gyógyítója, vagy ha valakinél már lejár e földi élet ideje, hadd legyen készen arra, hogy rendezve az egész múltját, bocsánatot nyerve bűneire, kész legyen odaállni a te ítélő széked elé. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, most különösképpen is azért a családért, akik a mögöttünk álló héten álltak meg szerettük hamvainál, és kérték a te igéd vigasztalását. Adj nekik is, Urunk, felülről való békességet, vigasztalást, a feltámadás és örök élet reménységét a szívükbe. Adj erőt, hogy el tudják hordozni a gyászt, és föl tudjanak nézni rád, aki minden kegyelemnek és vigasztalásnak Istene vagy. Erősítsd meg az ő szívüket. És add, hogy ez a mai istentisztelet is a hálaadás alkalma lehessen, amikor visszatekintünk a konfirmációi évfordulóra, és amikor együtt leszünk az úrvacsora közösségében. Hallgass meg a mi imádságunkat, Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk. Amen. A csendes imádságunkat is így vigyük most Urunk elé, hálaadásainkat és kéréseinket. Ő hallja azt is, amit gondolatban mondunk el neki. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most az Isten tisztelet folytatásaképpen adunk hálát azoknak a gyülekezeti tagjainknak az életért, akik a konfirmációjuk kerek évfordulójához érkeztek, és kérjük Isten áldását mindannyiukra. Az Isten tiszteletünk végén pedig úrvacsoraosztás lesz, és szeretettel hívjuk mindazokat, akik a kegyelem asztalához kész szívvel szeretnének járulni. Ma délután 4 órakor házasköri alkalom lesz, amelyre a házaspárokat várjuk szeretettel. Kedden 8:45-kor imaóra lesz, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök este 6 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, utána 7 órakor énekkari próbát. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, és péntek este 7 órakor női kör alkalma. A jövő vasárnap családi istentisztelet, és 2 hét múlva, október 10-én egy ünnepi istentiszteleten adunk hálát a templomunk külső és belső felújításáért. Ezen az istentiszteleten esperesünk Nyilas Zoltán pomázi lelkipásztor hirdeti köztünk az igét. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Keresztény részvéttel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Schmida Péter 53 évet élt atyánk fiát. Az Úr legyen a vigasztalásával a gyászoló család minden tagjával. És iratterjesztésünket szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe. Sok olyan kiadvány is kapható az Isten tisztelet végeztével, ami segíti a lelki megerősödésünket, ébreszti vagy erősíti a hitünket, bibliák, énekeskönyvek és más kiadványok kaphatók. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
A záró énekül a 447. éneket énekeljük. A 447. ének így kezdődik: Uram, bocsássad el szolgádat békével. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, azonképpen most és örökkön örökké. Amen.